Mai vendégünk Ulrich Párszani, németországi evangélikus lelkész, aki Európa talán legismertebb ige hirdetője, és 2006. decemberében Magyarországon tartózkodott. Mai műsorunkban a vele készült interjú hallható, vendégünk magyar hangja Bukowski Ákos.
Ha jól tudom, akkor ön nem először jár már Magyarországon, és éppen ezért azt szeretném először megkérdezni, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtött velünk magyarokkal kapcsolatban.
Etwa viermal, aber immer nur kurz in Ungarn gewesen.
Ez a negyedik látogatásom, a korábbiak mind rövid látogatások voltak Magyarországra. Lelkipásztorokkal találkoztam, és beszéltük a feladatokat, amik a mai magyar társadalomban keresztények előtt állnak. Különösen érdekesnek találtam a találkozót a magyar gazdasági élettel és a politikai élet vezetőivel, és megállapíthat azt, hogy az evangélium, a Biblia üzenete ma rendkívül aktuális egy ilyen mozgásban, forrongásban levő társadalomban, mint a mai magyar társadalom.
Hogyan látja általában a keresztényeknek a helyzetét?
Wir haben seit 16 Jahren in Europa eine dramatisch neue Situation.
Európában az utóbbi 16 évben egy drámaian új helyzettel állunk szembe. A határok megnyíltak, az ajtók megnyíltak, és az emberek szívei megnyíltak. Egyben ez egy kihívást is jelent, hogy a keresztényeknek rá kell hangolódniuk erre az új helyzetre. Úgy látom, elég sok keresztény gyülekezet van, amelyik nem elég bátor. Csupán saját maguk körül forognak a gondolataik. Természetesen minden közösségnek, minden gyülekezetnek megvannak a saját problémái. Ugyanakkor Jézus arra hívott el bennünket, és arra küldött ki, hogy az embereknek, a világnak mondjuk el az evangélium, szavakban és tettekben. Sok olyan lehetőséget látok, amelyet a keresztények nem használnak ki. E tekintetben egy külön kihívást jelent szerintem az, hogy a különböző felekezethez tartozó keresztények, keresztény egyházak jobban működjenek együtt. Ha ugyanis az egyházak jobban együtt működnének, akkor különösképpen az európai nagyvárosokban nagyobb hatással tudnánk lenni az egész lakosságra. Jézus maga is mondta azt, hogy a keresztények közötti egység bizonyítékául szól a világnak, hogy Isten küldte az ő fiát erre a földre.
Említette azt, hogy az emberek szíve nyitottabbá vált. Nem lehet, hogy azért zárkózik be sok gyülekezet, mert úgy gondolja, hogy az emberek egyáltalán nem nyitottak az evangéliumra?
Offenheit bedeutet, dass die Menschen eine Sehnsucht haben, dass die Probleme ihres Lebens gelöst werden.
A nyitottság alatt azt értem, hogy az emberekben ott van egy vágy, hogy az életük sikeres legyen, és az életük problémáit sikeresen meg tudják oldani. Sokan csalódtak abba, amiben korábban hittek. Nagyon sokan csak a pénzben hisznek, és nem kerül sok időbe, hogy ebben is csalódjanak majd. És hogyha a keresztények nem informálják az embereket egyértelműen és világosan az evangélium igazságáról, akkor az emberek egyszerűen nem jönnek rá arra, hogy mi is az, ami után igazán vágyakoznak. A helyzet az, hogy a legtöbb ember egyszerűen elfeledkezett már Istenről. Isten számukra egyáltalán nem téma. Na most ezt semmit sem változtat azon a tényen, hogy mégis Isten az, aki őket teremtette. Hiszen Isten nem csupán addig létezik, ameddig hiszünk benne. Ő teremtett bennünket, és ezért döntő fontosságú az, hogy az egyes emberek kapcsolatba kerüljenek vele. És minden esetre az életünk végén biztos, hogy találkozni fogunk vele, hiszen ő megítél minden embert. És az a feladatunk, hogy az igazságot terjesszük az emberek között. Azt is látom azonban, hogy a keresztények között is nagyon sokan elbizonytalanodtak, és ezért hallgatnak.
Elképzelhetőnek tartja, hogy lesz egy idő, amikor nemzetek térnek meg?
Az első néhány évszázad alatt a kereszténység egy nagyon picike kis kisebbség volt az összlakosságon belül. Mégis egy olyan erő lakozott bennük, amelyik végül az egész római császárságot alapjaiban megváltoztatta. Szociológusok azt mondják, hogy elég az, ha a lakosság 2-5%-a szilárdan meg van győződve arról, hogy amit ők gondolnak, amit ők képviselnek, arra az egész társadalomnak szüksége van, és a javát szolgálja, tehát 2-5% elég ahhoz, hogy az egész társadalmat aztán megváltoztassa. Az alapprobléma nem az, hogy mi kisebbségben vagyunk, hanem az alapprobléma az, hogy nem tudjuk sok esetben, hogy mit is akarunk. Ha az egész világot nézi az ember, akkor megállapíthatja, hogy szinte mindenütt növekvőben van a kereszténység, számszerűen is, gondolunk akár Ázsiára, Afrikára, Latin-Amerikára, Észak-Amerikára, és az egyetlen kivételt Nyugat-Európa képezi a tekintetben. Ez számomra azt jelenti, hogy ami szükséges, az a nyugat-európai kereszténységnek a megújulása.
Milyen formában tudjuk segíteni ezt a megújulást itt Nyugat-Európában?
dass in den christlichen
Gemeinden eine neue Hinwendung zu Christus passiert. Hogy a keresztény gyülekezeteken belül történjék egy új odafordulás Krisztushoz. Ez annyit jelent, hogy Krisztushoz fordulunk imádságban, a Bibliát olvassuk, a Bibliát tanulmányozzuk és alkalmazzuk. Aztán a következő lépés annak a felismerése, hogy mi is a feladatunk a körülöttünk levő társadalommal szemben. Jézus üzenetét világosan tovább kell adnunk, a hétköznapi személyes beszélgetésekben meg kell ennek történnie egyrészről, másrészről viszont szükség van nyilvános nagyobb projektekre, nagyobb rendezvényekre is. Napjaink Európájában nagyon sok ember van bajban. A kormányok pedig egész nyilvánvalóan nincsenek abban a helyzetben, hogy ezeket a problémákat megoldják. Tehát a keresztény gyülekezeteknek fel kell tenniük a kérdést maguknak, mit tudunk tenni a környezetünk érdekében.
Vendégünk a Prokriszt evangelizációnak egyik legnevesebb alakja. Hogyan kapott elhívást?
15 éves korban jutottam személyes hitre, és akkor egyből nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a hitemet nem szabad csak saját magamnak megtartanom. Bekapcsolódtam az ifjúsági csoport munkájába. Akkor nem állt szándékomba még a lelkipásztorrá válnom, hiszen meggyőződésem az, hogy minden egyes kereszténynek a saját hivatásában, saját foglalkozásában Jézus Krisztus tanúságtevőjének kell lennie. De egy bizonyos helyzetben Isten azt a belső meggyőződést adta nekem, hogy én a teljes idejű lelkipásztori szolgálatnak kell, hogy szenteljem magam. És akkor elkezdtek mások is meghívni, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy úgy gondolták, hogy az, ahogy én prédikálok, az segíthetne más embereknek. Így most már 40 éve van az, hogy ilyen előadás sorozatokat tartok Németországban is és más országokban is.
Ezek az evangelizációk egyszeri alkalmak, vagy hozzá kapcsolódik egyfajta utómunka is a helyi közösségekben?
Wenn es keine Vorarbeit und keine Nacharbeit in den Gemeinden gibt,
és nem követi utómunka, akkor az egész nem ér semmit. Tapasztalatom és meggyőződésem az, hogy egy ilyen evangelizációs héthez legalább egy éves előzetes felkészülésre van szükség. És itt nem a szervezés előkészítéséről beszélek, hanem hogy az egyes gyülekezeti tagok készülve az evangelizációra célzottan kapcsolatokat építenek ki világi emberekkel. Érdeklődést kell mutatniuk a munkatársaik és a szomszédaik élete iránt. Ilyen megalapozás teheti sikeressé azt, hogy meghívják majd egy evangelizációs sorozatra ezeket az embereket. És utána pedig a gyülekezetnek késznek kell lennie a változásra, hiszen úgy van ez, mint egy gyermek születése. Amikor egy családba egy kisgyerek megszületik, akkor a kis jövevény felborítja a család addigi életét teljes mértékben. Ugye az újszülötthöz éjszaka is kétszer-háromszor föl kell kelni. A kisbaba a család egész életritmusát, életstílusát gyökeresen megváltoztatja. Na most Jézus azt mondta, hogy egy olyan ember, aki hitre jut, az egy olyan, mint egy újszülött. Tehát az én kérdésem a gyülekezetek felé nagyon egyszerű. Akartok-e gyereket? Mennyi változásra vagytok készek, hogy megengedjétek? Az, aki nem kész arra, hogy a gyülekezetében, a gyülekezeti rendben változás lépjen fel, annak érdekében, hogy az újonnan hitre jutottak, jól érezzék magukat a gyülekezetben, az gyakorlatilag nem akar gyereket. Ha ez a helyzet egy gyülekezetben, akkor az semmit nem használ, hogyha ott egy evangelizációs sorozatot tartanak. Hiszen egy ilyen helyzetben, hogyha valaki hitre jut, olyan, mint egy újszülött, akivel a család egyszerűen nem törődik. Egy ilyen újszülött elméleti esetről van szó, néhány nap után meghal. És a halála nem a születésével kapcsolatos, az rendesen megszületett, hanem azért, mert hiányzik az utógondozás. Ez képezi tehát a gyülekezetek számára a legnagyobb kihívást.
Családi életből vett példát, úgyhogy így mindenképpen szeretnék a családi életére is rákérdezni. Ugyan sok ige hirdetőnél mondják, hogy akik nagyon jó szolgálatot végeznek, azok elhanyagolják a családjukat. Ön ezt hogyan tudja jól megélni?
Die Grundentscheidung in unserer Familie war, dass ich mit meiner Frau gemeinsam diese Berufung zu diesem Dienst angenommen
habe. A mi családunkban az alapvető, a helyzetet meghatározó döntés az volt, hogy a feleségemmel együtt eldöntöttük, hogy ennek a hivatásomnak eleget teszünk. Megbeszéltük már ezt a házasság kötésünk előtt. lelkészként tudtam, hogy nekem pontosan akkor van a munkaidőm, amikor más emberek szabadok. És ha ebben a feleségem nem áll mögöttem, nem támogat, akkor egyszerűen nem tudom a szolgálatomat ellátni. És mind a mai napig örömmel végezzük ezt együtt. A feleségem ilyen nagymértékben támogat ebben a munkában. Három gyermekünk van, akik már mostanra felnőttek, és már négy unokánk is van. Ilyen formán a feleségemmel idézőjelben egyedül maradtunk a családban, és ez az élethelyzet új szabadságot ad az embernek, de nagy önfegyelemre van szükség ahhoz, hogy megfeleljünk azoknak a feladatoknak is, amelyeket Isten a családban, a családi életben elénk állít.
Tudnál konkrét tanácsot adni egyházi szolgálattevőknek, ige hirdetőknek abban, hogyha azt érzik, hogy túlságosan sokat foglalkoznak a szolgálattal, és ez a családnak a kárára megy, akkor mit tegyenek?
A legfontosabb, hogy az embernek legyen egy prioritás listája, hiszen valamennyünknek 24 órából áll a napja, és mindegyikünknek el kell dönteni, hogy mi az, amit ebben a 24 órában megteszünk, és mi az, amit nem. Számomra legfontosabb volt, hogy minden napot a Biblia olvasás és imádkozásból álló csendességgel kezdjem. Lelki pásztorok számára mondjuk így a szakbarbárság egy komoly kísértést jelent, nevezetesen az, hogy a Bibliát csak szakkönyvként használják. Luther Márton azt mondta, hogy ha egy olyan nap előtt áll, amiben sok tennivalója van, akkor extra időt kell vennie reggel az imádságra és a szentírás olvasására. És ebben a reggeli csendességben állítom fel az aznapi prioritást Isten előtt, Istennel, hogy mi az, ami fontos, mi az, amit megteszek most, mi az, amit nem. És bölcsességet kérek Istentől arra is, hogy helyesen viszonyuljak azokhoz a dolgokhoz is, amik csak úgy jönnek, amiket nem lehet előre betervezni. Minden esetre a mi foglalkozásunkban, tehát a lelkészi foglalkozásban rendkívüli mértékben szükségünk van az önfegyelemre. A lelkésznek, lelkésznőnek magának kell a napi időbeosztását fölállítani, megtervezni és betartani. Aki ezt nem teszi meg, az úgy érzi, hogy túl sok a munkája, túl sok a feladat, és kifárad, még akkor is, hogyha nem is végzett olyan sok munkát. És ezért nagyon fontos már a tanulás során erre odafigyelni. Sok lelkész teológiai tanulmányai során kiképzést kap, kitűnő egyháztörténész lesz, esetleg kitűnő szónok, kitűnő teológus, de azt abban nem kap kiképzést, hogy az idejével hogy bánjon és hogy menedzselje a hétköznapjait.
Kiadőtitkárként sok tapasztalata van az ifjúsági munkában. Milyen dolgokat tart elengedhetetlennek, és mi az, ami jó, hogyha megvan?
Es gibt zwei Grundsätze, die sehr wichtig sind für die Jugendarbeit.
Két alap dolog van, amit megemlítenék az ifjúsági munkával kapcsolatosan. Az első az az, a fiatalok vonatkozásában ki kell érdemelnünk a jogot ahhoz, hogy meghallgassanak. Olyan ifjúsági munkára értem ezt, ahol nem csak a keresztény fiatalokról van szó, hanem a világiakról is. Hiszen ennek célnak kell lennie az olyan fiatalokat megnyerni, akiknek az egyházhoz, a hithez eddig semmi közük nem volt. Tehát jó kapcsolatokat kell feléjük építeni. És hogyha egy ilyen személyes kapcsolatban elnyerem a fiatalok bizalmát, akkor fognak a fiatalok odafigyelni, odahallgatni, amikor én Jézus Krisztusról beszélek nekik. Tehát ez az első elv, kiérdemelni, megnyerni a jogot ahhoz, hogy meghallgassanak. Másik alapelv pedig a következő, az unalom halálos bűn. Az ifjúsági munkába mindenáron kerülni kell az unalmasságot.